Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Itt van velünk Gazdik Bente, aki hát egy nagyon régi ismerősünk, mert 2019-ben találkoztunk először Bencével, amikor még szabadúszóként, freelancer grafikusként dolgozott, és most már mondhatjuk azt, hogy egy nagy vállalat büszke tulajdonosa, vagy legalábbis egy nagyobb grafikus ügynökséget visz itt Magyarországon.
Sziasztok, igen, mondhatjuk, de nem igaz.
Pontosíts kérlek, Bence, hogy milyen kis kalapja.
12 fős kreatív ügynökségként szoktunk rá hivatkozni, igazából, mert így van. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy három kör metszetében található van a kreatív, a stratégiai, valamint a technológiai kör. Lényegében ez a három terület, amit lefedünk, mindenre van külön szakemberünk, projektmenedzserünk, és azon dolgozunk, hogy főként bármikor, de az ilyen beszélgetésekben is ne azt mondhatjuk, hogy 12 fős kreatív ügynökség, hanem inkább azt, hogy 40-50 fős kreatív ügynökség.
És mi történt azelőtt, mielőtt Priról kampányként beúszul ugye a Bilingo kampányban és a kedvenc Jesse Lanza Ono című szám közben? Hogyan indultál?
Marketingesként dolgoztam egy cégnél, de dizájnoltam már egy ideje úgy saját magam szórakoztatására, és mert nagyon tetszett, és kitaláltam, hogy dizájner szeretnék lenni. Úgyhogy jelentkeztem is 30-40 helyre, hogy elinduljak ezen a pályán, viszont hál' Isten nem vettek fel sehova. Lényegében nagyon vissza se éreztek sehonnan, mert nem tanultam ilyet, nem volt szakmai tapasztalatom és lényegében portfólióm sem. Úgyhogy 2019 nyarán kiváltottam vállalkozóit, és úgy voltam, hogy akkor megnézem szabadúszóként, az volt a B-terv lényegében. Így 19 október 1-ével teljesen szabadúszóvá is váltam. Majd a második napon rájöttem, hogy soha többé nem akarok dolgozni sehol, mert ez olyan jó. Úgyhogy azon voltam, hogy megtanuljak mindent, de nem ismertem senkit, meg engem sem ismert senki igazából, meg ugye soha nem csináltam ilyet. Tehát onnantól elkezdve, hogy Facebook oldalt sem hoztam létre magamnak odáig, hogy nem adtam el senkinek soha semmit, kivéve azt a pár dolgot a három hónapban, mióta meg volt már vállalkozásom. Úgy voltam vele, hogy azon fog dolgozni, hogy ügynökséget hozzak létre, és a lényegében a saját ügynökségemnél dolgozhassak. Most már elmutatom, hogy ez sikerült is. Megtanultam, aztán meg többen megtanultunk mindenfélét a saját tapasztalás útján, mind a kreatívban, mind a stratégiában, mind a vezetésben, mind mindenfélében, amivel foglalkozunk. Megismertünk egy csomó embert, és minket is megismert egy csomó ember, mert ahogy mondtam is, nem ismertem senkit, nem volt kapcsolatháló, meg ilyesmi. Ennek pedig az lett a megoldása, hogy Instán kezdtem el még akkor egyedül márkát építeni, mert a legtöbb designer portfólióként kezelte az Instagramját, tehát felrakott szép képeket, amivel nem lehetett mit csinálni. Én megláttam, hogy a külföldi designerek meg kreatív szakemberek ilyen edukatív jellegű lapozós posztokat készítenek, úgyhogy elkezdtem én is azt csinálni magyar nyelven. Azt kb. Az elsők közt lehettem, aki ilyet csinált egyáltalán, és így kezdett el terjedni lényegében a márka, és szerintem a mai napig a ügyfelénk több mint 90%-a onnan érkezik. Aztán egyre többen lettünk, egyre több dologgal foglalkoztunk, aztán vettünk irodát is 2021. októberében, lényegében majdnem, hogy pontosan 2 évvel a kezdés után. Igazából nagyon sok pici részből épül fel az, hogy hogyan, de fejlődünk lényegében folyamatosan, és nem lineáris, hanem exponenciális fejlődést szoktunk nézni, akár ha bevételről beszélünk, akár bármi másról, tehát hogyha azt nézzük, hogy megkeressük ma 5 forintot, holnap meg 10-et, akkor nem az a lényeg, hogy holnap 5-tel többet, hanem az, hogy 2-szer annyit. Úgyhogy így gondolkodunk a bármely jellegű fejlődéssel igazából. Tehát amit mondtam az elején, ezt a 40-50 fős ügynökséget, hogyha azt nézzük, hogy ez néhány évvel ezelőtt még egy egyszemélyes kezdő szabadúszó volt, akkor az teljesen reálisnak látjuk mi.
Időről időre találkozhatunk az Instagramon, akár a sztoriba, akár a posztok között, hogy új embereket keresel, és akár grafikust, akár pedig különböző pozíciókra is. Mesélsz arról, hogy milyen nehézségek vannak, mennyien jelentkeznek egy-egy ilyen posztra, és egyáltalán hogy néz ki nálatok egy ilyen kiválasztás?
Leginkább ugye a dizájnok miatt ismernek minket. A úgymond designer csávó titulus választottam magamnak még az elején, mert senki más nem hívta ki, csak szabadúszó grafikusnak. Meg hát nyilván dizájnerből váltam én magam is, vagy váltunk ügynökségé, ez a húzóág nálunk, úgyhogy a dizájn az, ami a legfontosabb. Ezzel kapcsolatban fogok most is beszélni. Amikor dizájnert kerestünk, akkor mindig csináltunk rá egy posztot, kétszer volt ilyen példa, hogy ilyen nagy keresésben voltunk. Nagyon fontosnak tartjuk mindig a kommunikációban már legelejétől kezdve azt, hogy az transzparens legyen, így forintra pontosan le van írva, hogy mennyi fizetés fog kapni, mi lesz a dolga, mi az, amit elvárunk tőle, meg teljesen ilyen bullshitmentes, hogy nem dinamikus csapat, meg folyamatos fejlődés, meg baráti közeg, meg hasonlók vannak megfogalmazva, hanem ténylegesen az, amit kapni fog. Ez be van mutatva képekkel, meg lényegében követhető magukban a sztorikban is, hiszen ott az ügynökség teljes léte, meg ugye az én életemnek a nagy része is visszakövethető már a legelejétől kezdve. Úgyhogy fontos az értelemszerű, hogy hiteles legyen, meg nyilván az, hogy sok mindent adunk, akár pénzben, akár bármi másban, az azzal jár, hogy sok mindent is várunk el ezért cserébe. És ez az, ami lényegében a nehézséget tudja szülni akkor, amikor egy kiválasztásról beszélünk. A legutóbbi dizájner keresésnél 131 ember jelentkezett, és a 131. ember lett az, aki végül felvételt nyert. Ez nem direkt volt így, hanem jelentkeztek egy csomóan, megnéztük mindenkinek a portfólióját, egyébként visszajeleztünk az összes embernek. Nem volt annyira testre szabva, hogy ezzel a munkáddal, vagy erről a munkáddal ez a véleményünk, és így tovább, de egy átfogó képet mindenkinek adtunk, hogy kinek mit javaslunk, mondjuk, hogy volt ember, aki tök jó volt 3D-ben, de nem 3D-s kerestünk, volt, aki látszott, hogy még viszonylag az elején van, javasoltunk képzést, vagy ilyesmit. Volt olyan ember, aki igazából olyan, feltettünk kérdéseket egy formban, és nagyon vicceskedve flagban töltötte ki, neki is elmondtuk azt, hogy ez egy picit komolyabb dolog ennél, hogy amúgy jók voltak a munkái, de nem az jött le belőle, hogy ez neki kifejezetten fontos lenne, úgyhogy most nem, és így tovább. Nem tudom, hogy hány embertől kértünk próbamunkát, kb. 30-tól nagyjából, ebből 10-20 valamennyitől kaptunk is, majd nem lettek olyanok, amiket szerettünk volna. Így pedig végül kerestünk tovább, és bejött egy ember, akit a végén végül fel is vettünk. Tőle nem kértünk próbamunkát az elején, hanem előbb behívtunk interjúra, aztán volt próbamunka, és minden teljesen tökéletes volt, és azóta is az a mai napig. Na, és amit mondtam, hogy nehézség, az ott szokott keletkezni, és ez meg is látszik abban, hogy kik dolgoznak nálunk, meg kik nem dolgoznak már nálunk, hogy értelemszerűen ez egy fejlődőben lévő vállalkozás, ami növekszik, és van benne növekedési potenciál, amit ki akarunk használni. Vannak nálunk emberek, értelemszerűen engem is beleértve, akik szeretnék ezt a lehető legmagasabb szintre fejleszteni, és ez nyilvánvaló módon nem működik úgy, hogyha bemegyünk az irodába, facebookozunk, kávézunk, meg elhúzzuk az időt mindenfélével, ami része lehet, és része is kell, hogy legyen egy munkavégzésnek, de nem szabad, hogy ez határozza azt meg. De vannak emberek, értelemszerűen, akik nem úgy gondolkodnak, mint ami ahhoz kell, hogy a egyről a háromra, vagy akár csak a kettőre is lehessen jutni. Úgyhogy a nehézség az mindig itt mutatkozik meg, amikor az ember szeretne bővíteni, vagy frissíteni a csapatán, vagy bármi hasonló, hogy megtalálja azokat a hiányzó puzzle darabokat, aminek szüksége van. És az a baj, hogy, vagyis nem baj, hanem ez benne, ami nehéz lehet, hogy a puzzle-nek nem csak egy oldal van, tehát nem csak az kell, hogy valaki mondjuk jól gondolkodjon, és jól tudjon dolgozni, vagy szép dizájnokat készítsen, vagy valami hasonló kreatív szakember legyen, hanem értelemszerűen, mivel hogy egy puzzle közepére kell, vagy valamilyen részre kell beilleszteni, mindenhol vannak körülötte más puzzle darabok is, így pedig be kell passzolni a csapatba, nem lehet olyan embert felvenni, aki nagyon kilógna abból, hiszen vagy ő lesz idegentes, vagy pedig a többieket érzi annak. Nyilván nem dolgozhat olyan ember egy nagy, vagy egy magas szinten teljesítő csapatban, aki nem tudja ezt hozni, mert negatív hatással volna a többiekre. És egy csomó attribútum van, amit szemügyre kell venni akkor, amikor felveszünk valakit. Legalábbis ezek az én tapasztalataim, így az elmúlt 6 kiválasztási folyamatot figyelembe véve. És mondom, ez a legnagyobb nehézsége, hogy olyan embert találja, aki úgy 89%-ban passzol ahhoz az elképzeléshez, amit keresel. Tehát, hogy személyiségileg is olyan legyen hozzáállásban, és legyen meg a nap végén olyan munkát is végezzem. Valamelyest az utolsó a legkevésbé fontos, mert az első kettő rendben van, akkor az utolsót már el lehet intézni. Viszont fontos az, hogy ténylegesen beleíjjen abba a képbe, ami akár a te fejedben, akár az embereid, akár bárki más fejében él az egészről, meg hogy nyilván ugyanarra akarja nevezni, amerre mi is evezünk.
Ez egy nagyon érdekes téma, mert kevés dolog tud annyira felhúzni engem, mint az E-generáció munkamorálja.
Igen, ez tud gondot okozni, és azt hiszem erre vissza is fogunk ma térni.
Igen, mert hogy van a csapatban Z generáció?
Ja, csak az van igazából, Z meg az egyel az előtti néhányan, tehát nem is emiatt, hanem ugye a téma miatt, amerre sejtem, hogy ma el fogunk kanyarodni a beszélgetésünk folyamán.
Viszont akkor ide azzal a bevált recepttel, mert alapvetően több olyan ügyfelem van, ahová nem járnak bedolgozni az első héten. Nem tudod, azt keresünk, hogy hogyan tudjuk őket motiválni, de hogy alapvetően a pénz az egyáltalán nem, a munkakörülmények sem már, tehát alapvetően mi az, ami nálad bevált? Hogyan tudod beszippantani az E-generációt és munkára bírni?
Elég nagy addíció a bármilyen jellegű kérésünkhöz, vagy úgy mondom, hogy kérésemhez az a márka, ami a mögé épült. Tehát akár hogyha ügyfeleket keresünk, akár hogyha embereket, nyilván azért jelentkeznek ilyen sokan, mert van egy felépített brand, ami meglehetősen eltér attól, ami a piacon még található. Nem csak a színében, hanem az egész sztoriában, meg minden, nyilván színében, marha mindegy milyen színe, de hogy a sztoriában, meg ugye az értékében, meg a kommunikációban, meg minden ilyesmiben. Tehát alapvetően is élvezik az emberek azt, hogy része lehetnek ennek egyrészt, másrészt pedig van a dolgok, amiket nem tudsz megvenni egy embertől, tehát nem tud megvenni azt, hogy lojális legyen, hogy fontos legyen számára, nem tud megvenni azt, hogy prioritásként kezelje, legalábbis szerintem. Nyilván hozzá tudod segíteni azzal, hogy fizetést adsz neki, de egyébként a mi példánkon is meglátszik, hogy bármilyen magas fizetés is adsz, azért nem fogod tudni ezeket megvenni. És itt jön megint csak, amit nehézségnek neveztünk, vannak emberek, akikből hiányzik akár az empátia, akár a felelősség, akár bármi más, ami ahhoz kéne, hogyha tudja, hogy kap egy csomagot, akkor értelemszerűen neki is vissza kell adnia egy csomagot. És hogy kap egy csomagot, az szerintem az egyik utolsó része, hogy mennyi pénz van a bankszámlájára utalva. Jóval fontosabb az, hogy egyrészt belepasszoljon ebbe a kirakosba, amiről beszéltünk, és olyan emberek közt létezzen, ahol tényleg létezni tud, nem csak lenni. Tehát, hogy jól érezze magát bent, ezt lehet támogatni azzal, hogy törődsz vele, lehet támogatni azzal, hogy olyan helyre hozod, ahova ő is való, olyan dolgokat kell csinálnia, amiket szívesen csinál, és így tovább. Meg az, hogy ténylegesen megkapja azt a figyelmet és törődést, meg időt, amire szüksége van. Tehát ugyanúgy, mint mikor valaki gyereket nevel, a gyereknek se arra van szüksége, hogy szépek legyenek a játékai, ugyanitt ez a példa, hogy nem arra van szüksége, hogy sok pénzt keressen, hanem arra, hogy megkapja a gyerek a szeretetet, törődést, meg a figyelmet. Valamest itt is erről beszélünk, hiszen úgy tudsz mentálisan, meg mindenféle módon egészséges és épp gyereket nevelni, legalábbis úgy is, hogyha ezeket megadod neki. Mondom ezt úgy, hogy nulla gyereket neveltem idáig. És valamelyest ezt így tud megtenni azt is, hogyha a csapatodat akarod valamelyest nevelni. Mert hogyha valaki vezető, akkor az nem azt jelenti, hogy ő adja a munkát, meg ő adja a pénzt, hanem azt, hogy ezeket mind hozzáteszi, és valamelyest neveli is őket. Valamint, ami szerintem fontos dolog, és ezt szerintem mindig így fogom gondolni, hogy azt vagy annyit várhatsz el az embertől, amit te is megteszel érte. Ugyanígy attól válsz vezetővé, hogy mész elől és mutatod az irányt, tehát nyilvánvaló módon nem kérhetsz meg senkit, hogy üljön ott öt után egy percet is, ha te sem teszed azt meg. Úgyhogy ez az, ami az a csomag, ami szerintem hozzásegíti a mi embereinket ahhoz, hogy ezen az úton akarjanak jönni, hogy egyrészt ezt a példát látják, másrészt meg úgy vannak kezelve, ahogy mondjuk szeretném, hogy én magam is kezelve legyek hasonló helyzetben. Soha senkitől nem kellett kérnem, sőt kifejezetten el van mondva, hogy se öt után, se hétvégén, se 9-5, se semmikor nem kell senkinek dolgoznia. Tőlem látni fogják ezt, hogy eddig is látták, a mai napig így van, meg ezután is így lesz, de ez nem azt jelenti, hogy bárkinek kellene ezt tennie, viszont minden emberünk olyan, hogy legalábbis mondom, aki most a csapatban van, hogy benne van a hozzáállásában az, hogy nem végez van vele ötkor, akkor ott ül 6-ig vagy 7-ig, hogyha éppen arra van szükség. És mondom, ez nem elvárás senki felé, viszont tudja azt nálunk mindenki, mert teljesen a tudtukra van adva, hogy ha többet raksz bele, akkor többet is kapsz vissza igazából. Meg ugyanez működik visszafele is.
Egy kicsit most átvezetődtünk a vezetői szerepre, hiszen, mint mondtad is, freelancerként kezdted, és aztán most már egy 12 fős csapatnak a vezetőjeként kell helytállnod a mindennapokba, és emellett ugye egy saját brandként is vagy, maga az ügynökséged arcaként is. Ezek milyen nehézségekkel járnak, és hogy így egyáltalán hogy néz ki egy napod, hogy tudjuk ezt elképzelni rólad?
A napjaim nagy része abból áll, hogy úgy a reggel és az este között dolgozom, ami jelenti akár azt, hogy meetinget tartok, tárgyalok, előadok, szerződéskötök, vagy épp dizájnolok, vagy épp a csapat vezetéssel kapcsolatos feladatokat látom el. Tehát ezt nem tudom olyannyian szétbontani, csak ilyen blokkokra. De nagyjából munkából áll a nagy része, ami legalábbis kívülről munkának tűnik. Annyira nem feltétlenül érzem mindig munkának. Valamit igen, mert valamit utálok csinálni, és azt kifejezetten munkának érzem, de ahhoz is, arra is szükség van ahhoz, hogy előre lehessen jutni. A nehézsége pedig szerintem egyértelműen ez, hogy meg kell szokni, ami idővel telik, mert meg kell tanulni, hogy oké, hogy te tudod magadat menedzselni, meg tudsz magadért felelős lenni, meg gondolkodni úgy, ahogy akarod, meg a többi. Viszont minél többen vagytok, annál több emberrel kell ugyanezt megtenned, tehát menedzselned kell valamest őt magát, mint embert, mint szakembert, irányt kell neki mutatni, tanítanod kell, hiszen megfelelőséget átvállalni tőle. Mert például, hogyha mondjuk tegyük fel, valaki nem csinál meg valamit, nem az adott ember lesz a hülye az ügyfél szemében, hanem a brand maga, vagy az egész vállalkozás, pláne ha az meg mondjuk hozzád is van kötve, amíg te leszel az. Tehát senki nem fog az x-edik emberre haragudni, hogy ő milyen volt, hanem értelemszerűen te leszel az, meg a te vállalkozásod lesz az, ami ennek a kárát szenvedi. Na most értelemszerűen egyrészt meg kell tanítanod erre az embert, hogy értse is a felelősséget, másrészt pedig el kell tudnod viselni a súlyát annak, hogy lehet, hogy szerzel egy ügyfelet tavaly, aki rengeteg pénzt fizet, de aztán lehet, hogy olyan emberek dolgoznak nálad, akik miatt ez az ügyfél hamarosan elmegy tőled, veszélyeztetve mondjuk azt, hogy mondjuk fizetést tudsz nekik adni, mert annyi pénzt fizetett idáig. Értelemszerűen ezt is el kell tudni viselni, meg kell tudni emészteni, fel kell tudni dolgozni, meg hát nem lehet nagyon beleroskadni sem, hiszen már hoznod kell a helyette akkor a következőt, hiszen oké, hogy valaki problémát okoz, de az nem magának hozza, hanem úgy mindenkinek. És ezek olyan vezetői dolgok szerintem, ami nyilván sok embernek nem való, mert nagy felelősséggel jár, mint ahogy mondják a pókemberben is, valamint nyilván sok stresszel, ami emberekből adódik mindig. Tehát ott vagy egy középpontjában egy olyan üzleti viharfelhőnek, hogy nincs kész az embered időben a dologgal, későn van elküldve, az ügyfél későn válaszol, te későn tudsz majd számlázni, ő meg majd késik a fizetéssel, és akkor ott vagy, hogy teljesítened kell az ügyfél felé, és fel kell tartod a jó üzleti kapcsolatot, mikor kevesebbet teljesít a csapatod, tehát a vállalkozásod feléjük, valamint teljesítetek az embereid felé is, hiszen fizetést kell nekik adnod a nap végén, amit nem tudsz megtenni, mert későn küldtétek a dolgot, később jön pénz, más a pénzfolyam, és így tovább. Tehát nyilván ezeket el kell tudnia bírni az embernek, és meg kell tudnia birkózni vele. Ez a legnehezebb része szerintem, hogy valahogy ezt a balanszot megtalálja, hogy olyan kapcsolatokat alakítson ki mind az emberével, mind az ügyfeleivel, hogy ne legyen ebből probléma. És akkor mellette értelemszerűen még dolgoznia kell rengeteg mindenen a napi feladatain, meg azon, hogy hozzon be újakat, és így tovább. Valamint, mint ahogy mondtam is ezt a gyerek szülős példát, foglalkoznia kell mindenki, és nevelnie kell igazából mindenkit. Tehát, hogyha valamelyik emberednek nagyon visszaesik a motivációja, bármilyen kedve, akkor nem lehet hagyni, hogy majd addig foglalkozom a többiekkel, vagy majd megoldja, hanem neked kell vele törődnöd a másik egy csomó dolgod mellett. Úgyhogy ami szerintem főleg nehézségként tud mutatkozni sokaknak ebben az ez, hogy ezt a balanszot fenntartsa, megtalálja a különbséget, hogy hol vezető, hol barát, és így tovább, valamint, hogy minden folyamat működjön, az végső soron valamelyest rajta múlik, úgy, hogy nagyon sok emberen múlik rajta kívül, neki kell az egészet egybe tartania.
Bárhogy is nézzük, egy Transformers autó vagy, mert hogy nagyon sok kalapod van vezetőként, és talán te vagy az első olyan vendégünk, aki nagyobb csapatot igazgat és vezet. Az lenne a kérdés, hogy a növekedés egyenlő-e a kiégéssel? Tehát volt-e már vezetői kiégésed, vagy közeli állapotod? Mit gondolsz erről?
A kiégés szóról, mint olyanról, olyan véleményem van, amivel szerintem a legtöbb ember nem ért egyet, mert szigorú és kényelmetlen. Én úgy tapasztaltam, hogy a kiégés a legdivatosabb kifogássá vált manapság. Tehát nagyon könnyen azt tudja mondani bárki egy kicsit negatívabb hullámra, hogy ki vagyok égve, hagyjatok békén. Ez majdnem olyan, mint hogy jaj, én baka vagyok, ne fogd rám, vagy valami ilyesmi. Nyilván a kettő különbözik egymástól, viszont szerintem a legegyszerűbb az, hogy találsz egy mumust, és azt mondod, hogy ki vagyok égve, és puff, kész. Értelemszerűen nem a világ éget ki, hanem tégetett ki saját magadat azzal, hogy hogyan dekódolod azt, ami történik körülötted. Tehát amit az előbb felsoroltam, az összes olyan, amiben minden nap bele lehetne halni igazából. Akár az, hogy végtelen stressz alá helyezed magadat, meg úgy fordítod le a szituációkat, meg minden, hogy annyit mondasz, hogy ki vagyok égve, puf, akkor viszont nem vagy vezető, mert nincs meg az a felelősségtudat, ami ahhoz kell, meg hogy meg tud tartani a hátadat, bármi ilyesmi is történjen. Értelemszerűen mindenkinek vannak gyengébb napjaik, időszakai, mindenki elfárad, mindenkinek szüksége van alvásra, evésre, pihenésre, kikapcsolódásra, arra, hogy ne gondolkodjon arra, hogy nem tudom, ne adj Isten, berúgjon, vagy bármi ilyesmit csináljon. Tehát ami ahhoz kell, hogy megszabaduljon ezektől a terhektől. Viszont a legegyszerűbb dolog azt mondani, hogy ki vagyok égve, és nem tudok elfoglalkozni, akkor szerintem az ilyen embernek nem való sem az, hogy vállalkozó legyen, sem az pláne, nem hogy vezető, hiszen nem véletlen ő megy elől, neki kell taposni az utat, de ha ő azt mondja, hogy ki vagyok égve és lefekszik, akkor a többiek hol, merre fognak menni.
Egy kicsit visszadobnám a labdát, azért, mert hogy így az Instagram sztoridban azért ott volt, hogy egy kiégéshez kapcsolódó PDF-et több mint 500-an töltöttek le az oldaladról, hogy ez akkor mi motivált, hogy ezt elkészítsétek, hogy meg...
Hát meg is válaszoltad, hogy több mint 500-an töltötték le. Azért mondtam, hogy az egyik legdivatosabb kifogás. Nyilván vannak emberek, hogy ki vannak égve, de szerintem a legtöbb ember, aki ezt mondja, ki van égve, az nincs kiégve, csak éppen elfárad, vagy éppen motiválatlan egy kicsit. Mondom, nyilván könnyű minden ilyenre azt mondani, hogy ez kiégés, de most igazából mondja meg bárki, mi a definíció a kiégésnek, ugyanaz, mint mikor elolvassa az internet. Tudom, én is olvastam, de olyan az, mikor elolvassa az internet, hogy fáj a fejem, mi bajom van, érted? Tehát azért mondom, nyilván mindenkinek vannak negatív időszakai, nekem is értelemszerűen, nekem is van, hogy nem feltétlen van kedvem azt csinálni, amit csinálok, meg nekem is volt, hogy nem láttam azt, hogy ez miért éri meg, de nem mondtam azt, hogy ki vagyok égve és rogytam össze, hanem akkor kicsit vártam, csináltam más, és megkerestem, hogy mi a jó benne. Az az anyag, amiről beszéltünk, az lényegében egy módszer arra, hogy hogyan legyél rendezettebb, és előzd meg azt, hogy azt kell, hogy mondd, hogy ki vagy égve. Tehát nem tapasztalatból írodott, hanem egy problémára kínál megoldást.
Azért elég hardcore szavak hangzottak el.
Igen, azért mondtam, hogy valószínűleg nem népszerű a vélemény ezzel kapcsolatban.
Akkor össze is pakolunk, és mehetünk haza. De alapvetően akkor meglovagoltátok a kiégést, mint kulcsszót, és nekem nagyon tetszik, én reggel töltöttem le egyébként, nagyon tetszik a pénzügyi modell, ami mögötte van, hogy annyit fizetsz ért, amennyit szeretnél. És hogy ez milyen okos?
Ne, ingyenes. Nem kell te fizetni semmit, hanem lehet borravot adni az oldalon lényegében. De nem kell. Tehát ezt nem áruljuk, hanem ott van. De kerestünk vele 40 000 forintot borravalóból.
Nagyon tetszik.
Az a kérdésem, ha itt a kiégés most elengedjük, és azt nézzük, hogy vannak azért, így te is mondod, negatívabb időszakok, vagy akár csak egy-egy nap, hogy mi az, amikor, mi azok a dolgok, amik feltöltenek? És mondjuk nem jön ez a negatív nap olyan gyakran vissza, akár vannak hosszabb időszakok, amikor tényleg látod a céljaidat, tényleg tudsz afelé haladni, hogy mik ezek akár a napi apró dolgok, akár heti apró dolgok, amik mégis tudnak ebben segíteni, hogy végig pozitívabban vagy, lásd magad előtt a célt a mindennapok során.
Uh-huh. Ugye az alapja ennek, hogy én szeretem, amit csinálok, nagyon, tehát akár a dizájnról, akár a kreatívról, akár a brandingről, akár bármi ilyesmiről beszélünk az értékesítésen, ezt mind nagyon imádom. Tehát azért is mondtam, hogy ezeket nem azonosítom munkaként, mert ez lényegében szórakozás, olyan, mint hogyha, nem tudom, meg kéne unnom azt, hogy foci meccset nézek, vagy ilyesmi. Tehát nyilván van egy pontja, ahol egy picit sok, és kell egy kicsi egyensúlyizálás. Valószínűleg ilyen szó még nincs. Tehát azt szoktam mondani, hogy meg kell tartani a balanszot, akkor tud valami jól működni. Tehát a balansz az nem azt jelenti, hogy 50-50, jelenteti azt is, hogy 90-10 vagy 95-5. Tehát az évben töltött időmnek a jó nagy részében amúgy dolgozom, vagy hát ezekkel foglalkozom, mert egyrészt szükség van rá, másrészt meg mert nem azt akarom, hogy stagnálás legyen, hanem haladni szeretnék, és úgy szeretném, hogy az egész haladjon. De nyilván ezt nem lehet úgy csinálni, hogy 0-24 ebből áll az ember napja, hanem kiegészül most az én személyes példámból ítélve, mondjuk koncertekkel, edzéssel, éppen foci meccsen, amit előbb mondtam, bármi jellegű olyan programmal, amiben nem kell sem koncentrálni, sem pedig gondolkodni, mert az, ami kiégési tüneteket tudok adni szerintem az emberben, hogy egyfolytában koncentrálnia kell, értem szerint nagyon elfárad az agya, van, aki ezt nem is pótolja, sem megfelelő alvással, sem megfelelő kalóriabevitellel, vagy folyadékbevitellel, bármi ilyesmivel. Nyilván ezért mondtam, hogy amire a testnek szükség van, azt meg kell neki adni értelemszerűen. Nem lehet azt, hogy végtelenségig széthajtani magát az embernek, mert akkor viszont tényleg olyan állapotba kerül, amire jogosan mondhatja, hogy ki van égve. Viszont ha meg tudja tartani ezt az egyensúlyt, most az én példámból élve épp a koncentrálás és a nem koncentrálás között, akkor működni tud hosszú távon magas szinten. És hogy mi az, ami őt ki tudja zökkenteni, vagy nem is kizökkenteni, hanem így felszabadítani az agyát, az a takarítástól elkezdve a nem tudom, cigizésen át, a ordibálásig bármi lehet.
Akkor most kezdjük el takarítással a kiégés ellen című kampányunkat. Tartalomfogyasztóként azt látom, hogy trendeket lovagoltok, trendhullámokat, és adagoljátok az adrenalint. Ugye elhangzott, hogy létrehoztatok egy OnlyFans csatornát is az ügynökségnek. Mesélj erről picit.
Milyen trend létrehozni OnlyFans csatornát egy ügynökségnek?
Azt gondolom, hogy egyedülálló, tehát, hogy elkezdtél valamit, amit lehet, hogy követők fognak követni, szóval.
Igen.
Hogy alakul ki egy trend?
Igen, ezért kérdem, hogy amit kérdeztem, azért nem trendeket lovaglunk igazából, hanem azon vagyunk, hogy inkább teremtsünk. Azért hoztunk létre OnlyFans csatornát, és itt is elmondom, hogy semmi olyan jellegű tartalom nincs rajta, ami ne kerülhet neki bárhova, vagy egy óvodafalára, vagy bármi ilyesmi helyre. Tehát az OnlyFans-től meglehetősen eltér, az csak egy platform, amin kommunikálni akarunk, pont emiatt, mert senki más nem kommunikálott nem olyan jellegű tartalmat, amit amúgy megtalálunk ott.
Látsz következő trendeket, vagy olyanokat, amin most gondolkodtok, és szeretnétek, hogy ti legyetek a trendremtők benne, így az idei évre? Akár design oldalról, akár stratégia, akár technológiai oldalról.
Amiatt elkezdtük volna a felvételt, beszéltünk arról, hogy nem járok szakmai rendezvényekre, úgyhogy nem. Nem, egyébként nem látok ilyet. Igazából ez nekünk úgy szokott lenni, hogy egyik pillanatra a másikra kitálunk valamit, megnézzük, hogy vajon működni fog-e, kipróbáljuk, és ha működik, akkor alkalmazzuk lényegében, mondjuk ez az OnlyFans. Tehát megcsináltuk az OnlyFans-t, noha jelen pillanatban ma még tartalom nincs rajta, majd lesz. Kitettük a posztot április 1-én, és nem tudom pontosan hány like volt rajta, de 60%-a az embereknek átkattintott, és megnézte, hogy tényleg van-e. Tehát mondhatjuk rá, hogy működik. Tehát érdemes lehet ott is mondjuk kommunikálni, még egyszer mondom, teljesen szűz tartalmat.
Ez azért nagyon durva, 60% átkattintási arány, bármelyik ügyfél örülne neki.
Igen.
Egy podcastban hallottam, hogy karácsonykor tartasz ilyen elvonulást, ilyen 2-3 hetes nem dolgozást.
Biztos, hogy ezt hallottad? Soha nem mondtam.
Igen, dátumhoz is kötötted, hogy mikortól nem dolgoztál.
Ja, hát az nem azt jelentette. A 17-től nem dolgoztunk tavaly, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. A többiek. Mert tehát, hogy azért, mert tesznek eleget azért évközben, hogy értem szerint nyilván karácsonykor ne kelljen. Egy pár napot dolgoztam, meg valamiket, nem emlékszem most pontosan, amiket de csináltam, de ott mondjuk pont arra volt szüksége szerintem mindenkinek, hogy feltöltődjön, kikapcsolódjon. Nem emlékszem már pontosan, mit csináltam, de távol állt a munkától az idő nagy részében. Tehát valamit minimálisat, ott megfordult az arány, tehát ott 90% volt a nem munka és 10% a munka.
Az ragad be, az a gondolat ragad be, hogy pihentél, és akkor picit a kreativitásod is megpihent, és hogy picit nehéz volt visszaállni. Hogy ez így tök van, érdekes, hogy van ez a flow, és akkor kilépsz a flowból, pihensz picit, és akkor megáll a kreativitás. Hogyan hozod vissza?
Olyan, mint az izommemória, vagy lényegében nem csak azt, hanem bármilyen izom szerintem, minél többet edzed, annál erősebb lesz, tehát azért is lehet szerintem a kreatív szakmában magas szinten teljesíteni, mert folyamatosan csinálod, és folyamatosan edződsz benne. Ugyanígy, hogyha éppen abba hagyod mondjuk egy másfél-két hétre, és nem foglalkozol vele, akkor kell egy kicsi idő, emberfüggő, hogy mennyi, mire aztán ugyanolyan szinten tud pörögni, mint előtte. És amit mondtam, izommemória, az pedig ugyanúgy vissza tud állni a magas teljesítés, hosszú távú magas teljesítés, mint ami előtte is volt, csak edzeni kell rá, bele kell jönni.
Az jut eszembe, hogy azért egy kreatív munkát végzel nagy részben, és hogy van-e olyan pont, amikor így nem jön az az ötlet, ami kell a márkához, akár egy brandhez, egy logóhoz, hogy mi történik olyankor? Mi az, ami segít, hogy mégis jöjjön egy kreatív?
Ugye, mint az előbb mondtam, hogy ezt csináljuk igazából minden nap, majdnem egész nap, tehát ritka az ilyen, szerintem mondhatom most már kollektív, vagy mindnyájunknál. Nyilván van olyan, amikor az ember kevésbé kreatív. Például a múltkor bent voltunk az egyik kollégámmal, Levivel kb. Évfélig, mert egy prezit csináltunk. Másnap reggel 9-10-kor meg előadást tartottunk, úgyhogy kora délután kevésbé voltunk kreatívak, mint szoktunk lenni. Olyankor, nem tudom, picit pihenünk, van, hogy kimegyünk a levegőre, vagy éppen csinálunk valami olyan jellegű munkát, ami nem igényel kreativitást, mint szerződésírás, vagy ilyesmi, ha éppen van, vagy bármilyen olyan kreatív szünetet tartunk, ami járhat azzal, hogy kisétálunk a főventérre, bevásárolunk az agyról, visszajövünk, és addigra, mire visszajövünk, működik, vagy ilyesmi. A lényeg, hogy nyilván, amit mondtam is, hogy balanszot kell tartani, és nem lehet ezt a végletlenségig erőltetni. Tehát, hogyha nagyon nem sikerül kitalálni valamit, nem is annyira a dizájnolásnál, de mondjuk, hogy mondtál, mondjuk, ha éppen az ember arcozott tervez, tehát ténylegesen az üres papírról csinál valamit, nem mondjuk egy dizájnt rak össze, egy kiadványhoz, vagy ilyesmi, vagy épp szöveget ír, vagy hasonlók, teljesen a nulláról kell felépítenie, akkor abban jól jöhet az, hogy kis szünetet tart, és addig bármi más csinál, aminek semmi köze nincs hozzá. Tehát mondom, ez lehet az, hogy kipakol a mosogatógépből, onnantól elkezdve odáig, hogy fél napra abba hagyja, aztán majd visszatér hozzá. Nyilván nem fog kiesni a ritmusból, hogyha pár órán keresztül más csinál, meg még csinált is pont a Levi egy videót, egyszer kiküldtük a gangra sétálni februárban, mert egész nap dolgozott. Aztán rosszul esett neki, hogy már hogy ki kell menni, és nem dolgozhat még többet. De ugye szükség van arra, hogy az ember tudjon ilyen szüneteket tartani.
Van olyan nagyon-nagyon lapozott könyv, amire hivatkozol, mint inspiráció, vagy amit így említenél a hallgatóknak, hogy olvassanak, lapozzanak, tanuljanak belőle?
Nekem személyesen nincs. Azt tudom, hogy a kollégáim egy része szeret nagyon hasonló könyveket olvasni. Van is az irodában egyébként jó pár. Például Serfőző Peti írásait nagyon kedvelik, és azt, én magam személyesen csak egy részét olvastam, azt tudom, hogy ez egy nagyon jó szakmai anyag. A branding, a vizuális válasz, meg az új könyv, ami UI Design-nak foglalkozik. Szabó Matyi könyve szintén UI Design-ról, megint csak egy jó olvasmány szerintem. Illetve amit én olvastam, és nagyon kedveltem, az a Marketing 22 vagy 23 vas törvénye, nem emlékszem a címére, ez évek kezdődött volt. Azt szerintem a legjobb alapozó könyv ahhoz, hogy az ember marketinggel kezdjen foglalkozni, de ez teljesen alapmű, tehát most szerintem a legtöbb hallgatónak nem mondtam újat. a többi írás nekem főként kimaradt.
Akkor egyrészt még az a kérdésem, hogy így a szabadidőben van-e olyan könyv, amit nagyon szeret? Vagy olvasol-e egyáltalán?
Tudok, igen. ritkábban egyébként szerintem, mint ha van olyan, hogy kell, akkor ritkábban, mint kell. De főleg szifiket szoktam olvasni, ha épp olvasok. Legutóbb nem emlékszem, hogy mit olvastam, a Loreni krónikák nevű krónika utolsó részét, de a sci-fi téma, ami főként érdekel.
Akkor itt bejön a nagy kérdésem, hogy a grafikus designer munka és a Midjourney között mi lesz a jövő? Használjátok-e a mindennapokban így zárásként?
Nem, a ChatGPT-vel szoktunk beszélgetni, hogyha néhány rövidebb infóra szükségünk van. Szerintem csodálatos, ahogyan fejlődik az AI, én nagyon szeretem minden részét. A Midjourney is jó, nem gondolom, hogy a grafikai munkát kiegészíti. Érdekes dolgokat tud csinálni, az is, meg az összes többi kevésbé ismert is. Tehát van olyan AI is, ami le tudja képezni a hangodat, vagy bárki más hangját, és bárki más hangján tudsz fel megszólalni. Meg a végtelenségig vannak ezek már részletezve. De a lényeg, hogy a ChatGPT-t szoktuk használni a mindennapokban, van szintén Levi kollégám, akit említettem, ő használ különbözőeket a különböző stratégiai és kontentalkotási feladatokhoz, hogy pontosan miket, azt nem tudom, de ő nagy szakértője lett a témának. Szerintem nagyon jól ki tudja egészíteni egyébként bármely kreatív szakmát az AI használata, valamint az AI jó használata is, ugyanis hogyha le is vált, nyilvánvalóan le fog váltani szerintem olyan folyamatokat, amiket nem feltétlenül kell embernek csinálni, amiket lehet jobban automatizálni. Nem gondolom, hogy a kreatív tervezési jel lenne pont amiatt, nem, mert nem csak szépnek kell lennie, hanem értelemszerűen van egy megint csak ilyen stratégiai gondolati tervezés is mögötte, amit nem feltétlenül tud megtenni az AI abból a néhány infóból, amit átadsz neki. Szerintem, de lehet, hogy ez a jövőben változni fog.
Ez itt a reklám helye, hadd tegyem meg helyetted, mert ebben a kiégés anyagban nekem nagyon tetszett, hogy ilyen AI opciókat adtok a marketingeseknek, amit be tudnak integrálni a saját folyamataikba, úgyhogy megtaláljátok a linket a weboldalunkon. Illetve a Gazdag weboldalán, illetve Instagram oldalán.
Igen.
Így igaz, és egy utolsó záró kérdés, hogy mik az idei éves tervek? Hogyan tovább az ügynökséggel? Lesz 24 fő decemberre?
Szerintem igen. Dolgozunk rajta. Nyilván az egy jó nagy lépés a 12-höz képest, de az a cél, hogy legyen, hiszen haladni akarunk felfele folyamatosan. Indítunk egy másik brandet, másik célpiacot megszélozva, ami az ország határon túl van. Úgyhogy a legnagyobb cél az most az, hogy azzal elinduljunk. Másik brand, másik színekkel, másik kicsit másképp csomagolva, akik vagyunk, más értékeket közölve, de hasonlóan magas, vagy inkább úgy mondom, hogy magasabb szolgáltatási minőséget is nyújtva, mint amit eddig csináltunk. Nyilván ennek egy része az, hogy meglegyenek az emberek, ezt kiteszik, valamint lényegében ennek a beindítása és minél magasabb szinte való futtatása az idei jelen pillanatban való legnagyobb cél, de hogyha egy negyed év múlva megkérdezel, lehet, hogy addig lesz más is.
Akkor nagyon köszönjük szépen Bencének, hogy itt volt velünk. Szerintem ez egy nagyon jó zárszó arra, hogy sok sikert is kívánjunk ahhoz, hogy remélhetőleg decemberben mi is tudunk beszámolni nektek majd arról, hogy hol tart Bence, és hogy hány fős csapattal indult el a külföldi célok és országok felé. És nagyon köszönjük azt is, hogy Bence egy teljesen új kiégés nézőpontot hozott be az évadban, amit eddig azt mondanám, hogy teljesen egyedi megközelítést kaptunk, és ahogy Fruzsi is említi, mindenképp töltsétek le a kiégéshez kapcsolódó anyagot, amely Bencéknek egy nagyon jó gyakorlatias és probléma megoldó fókuszú anyaga, és érdemes lesz átlapoznotok.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Én is köszönöm a figyelmeteket is, meg a meghívást is.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.